Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét Józsué könyvéből, a 23. fejezet 14. versétől kezdve a következőképpen. Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek el, teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból, az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok mindaz az ígéret, amelyet Istenetek az Úr megígért nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket erről a jó földről, amelyet nektek adott Istenetek az Úr. Ha megszegitek Isteneteknek az Úrnak a szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, ha elmentek, és más isteneket tiszteltek, és azok előtt borultok le, akkor föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban exódi vasárnapjának a 27. Zsoltár adja meg az alaphangját, halld meg, Uram, hívó hangomat. Ez, hogy meghalljuk Istennek a hívó hangját, két fázisban zajlik. Először is hívni kell az Istent, és a másik pedig meghallani az ő válaszát. Most tudjuk, hogy ezen a héten hatnapos evangelizáció végére értünk. A pénteki napon arról hallhattunk, hogy volt egy 17 éves leány, mindenki hallott már róla a gyülekezetben. Johnnynak hívták, aki beleugrott 17 évesen sekély vízbe, eltört a gerince, nyaktól lefelé lebénult. És arról hallhattunk, hogy nagyon kereste az élete értelmét ezek után, mit fog ő így bénán csinálni, gyötrelmes harcáról olvashatunk a könyvében, melyet átszűttek az öngyilkossági gondolatok is olykor, és végül, amikor egy barátnője emlékeztette, hogy mit is imádkoztak a balesetet megelőző napon, akkor jöttek rá a megoldásra. Hiszen pont az előtte lévő napon azért imádkoztak, hogy Isten vegye kezébe az életüket, hogy vezesse őket, hogy így alkalmas eszközzé legyenek az Isten kezében. De akkor nem hallották meg, nem hallotta meg még Johnny az Isten válaszát. Hosszú hónapokba tellett, amíg megértette, hogy ez az Isten válasza volt. Ezért mondom, nem elég csak hívni, az Istent meghallani is kell a válaszát. Mert mi nagyon gyakran kiáltunk az Istenhez, csak utána rájövünk arra, hogy mi másképpen terveztük az életünket, nekünk más volt a fontos. El nem lehetne sorolni, hogy mennyi mindent mondanak az emberek, hogy mi minden más fontosabb az Isten dolgainál, mondjuk egy istentiszteletnél, egy hittanóránál. Minden fel van sorolva, fontosabb a sport, a tanulás, a munka, fontosabb egy barátnő, fontosabb bármi. És amikor sikerünk van ezeken a területeken, akkor azt gondoljuk, Isten meghallgatott bennünket. És amikor aztán később nincsen sikerünk, amikor valamit másképp alakít az Isten, mint elgondoltuk volna, akkor azt gondoljuk, hogy nem hallgatott meg. Miért nincsen velem? De az imádság, ez a belső kommunikáció, ez ott van mindenkiben. Valamilyen szinten azt gondolom, hogy még a nem hívő emberben is ott van ez a belső kommunikáció, amikor azt szeretné a szívében az ember, hogy boldog legyen, szeretne békességre találni, vágyik a szeretetre, vágyik arra, hogy ő is szerethessen másokat, mert ezek a legmélyebb vágyaink, ezek a legmélyebb óhajaink, sóhajaink, akkor mindannyian az Istenhez kiáltunk a szívünk mélyén. És gondoljuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a fohászainkat? Inkább arról van szó, hogy mi nem hallgatjuk meg őt. Nagyon a szívemben van egy jó pár soros gondolatmenet. Egyik gyülekezetünkben volt egy férfi, aki soha nem jött gyülekezetbe, felesége rendszeresen járt. És amikor nagyon-nagyon lebetegedett, már nem bírt járni, akkor fantasztikus imádságokat fogalmazott meg, és írt le. És ezt én már csak akkor tudtam meg, amikor temetés után mentem valamikor látogatóba, az özvegyéhez, és mutatta, hogy tisztelendő úr, ezeket írta az én férjem. Ez volt a címe, ez volt a visszatérő sora. Most már, uram, van időm. Most már van időm. Szívbe markoló történet, mert úgy tűnik a sorokból, hogy rátalált az Istenre. Igaz, hogy a földi élete az másképpen alakult, és kevesebb áldást kapott, mint szeretett volna. Mert nem volt fontos az Isten válasza. De azért lehetne a földi életünk is jobb, és figyelhetnénk azért a teljes életünkben jobban az Istenre, mert azért az sem hátrány, hogyha a földi életünk boldogabb, nem így van. Hogy ne csak akkor figyeljünk az Istenre, amikor már van időnk, úgymond, amikor már nem kell dolgozni. Valaki éppen azt mondta nemrégiben, hogy hát igen, akkor, amikor még fiatalok voltunk, dolgoztunk, nem igen volt időnk, hát most már járok azért néha templomba, de akkor nem volt idő. De nem csak az Istennel való kapcsolatban igaz ez, hanem a személyes kapcsolatainkban, a szülők-gyerekek kapcsolatában is igaz. Szülők ugye elfoglaltak, sok a munka, nem csak a templomra nincsen idő, hanem a gyermekükre sincsen idő. És utána persze ott van az emberben a kérdés, hogy most akkor megértenek engem a gyermekeim? És hogyha végigkövetnénk néhány párbeszédet, akkor rájövünk arra, hogy nem. Hogy egymás mellett mennek el a gondolatok. Nem érti meg a gyermekeit a szülő. Amikor most a lelkészgyűlésen arról beszéltünk, hogy hogyan lelki gondozhatjuk az ifjúságot, akkor nagyon jó kérdés hangzott el. Az, hogy megértenek-e bennünket a fiatalok, és ugyanez az ember megkérdezte azt is, hogy és mi megértjük-e a fiatalokat? Erre is ráérzett, hogy nem biztos, hogy megértem. Nem biztos, hogy dekódolni tudom az ő üzenetét, amit verbálisan, szavakkal megfogalmaz. Igen, mert nincsen idő a gyermekeinkre, és akkor két ellenkező irányba távolodunk egymástól. És aztán a következménye ennek az lesz, hogy az elfoglalt gyerek, ugye, amikor már ő maga is kereső lesz, akkor már nem lesz idő a szülőkre. Megtanulta a szülőktől, hogy most a munka a fontosabb, és nem a személyes kapcsolat. És aztán a szülő teljesen magára marad. Én mindig elámulok, hogy milyen jóságos nagyszülők vannak, akik el is tudják ezt így hordozni, fogadni fájdalommal, de nagyon sokan mondják, hogy hát nincsen idejük, hát rohanni kell. De olyan jó szívű nagyszülők vannak, akik ezt így el tudják hordozni. De nem kellene, hogy így legyen, hogy ennyire eltávolodunk egymástól. Józsué egy leköszönő vezető, egy vén ember, aki már a halálára készül. Az a megkapó ebben a történetben számomra, hogy egészen világosan beszél a haláláról. Nem azt mondja olyan rejtelmesen, hogy nem is meri kiejteni ezt az egész dolgot, hogy mi lesz vele, mint ahogyan mi. Nem azt mondja, hogy hát ha történne velem, ne adj Isten valami. Hanem azt mondja, elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. világos beszéd. És azt gondolom, hogy fontos ez olyan szempontból is, hogy merjünk beszélni a félelmetesről. Mert ha merünk beszélni a félelmetesről, akkor már az egy kicsit kevésbé félelmetes. Pedig nem illik beszélni róla, tabu téma. Ugyanakkor az sem nagyon illik, ami a 27. Zsoltárban megfogalmazódik, hogy az Istenben való bizalomról beszéljünk. Hogy teljesen rá tudjuk magunkat bízni. Hiszen így olvassuk a 27. Zsoltárban, hogy életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Micsoda bizalom! Hogyha nem az Istenben való bizalom lenne, akkor az ember azt mondaná, micsoda beképzeltség. Azért mondom ezt, mert engem nagyon mélyen érintett az, amikor valamikor 5-6 évvel ezelőtt az egyik ifjúsági órán arról beszélgettünk egy éces beteg, 2 évvel később meghalt fiú kapcsán, aki egy interjút adott annak idején 96-ban vagy 97-ben a Duna Televíziónak is, és beszélt arról, hogy ő hogyan harcolta meg a hitharcát, és hogyan jutott arra, hogy Isten elfogadja őt, és hogy most már nem haragszik az Istenre, és hogy tudja, hogy az Isten sem haragszik rá, hanem vele van, és hogyha itt a kamerák előtt halna meg, akkor is az Istenhez jutna. És akkor emlékszem arra, amikor egy teológus hallgató azt mondta, hogy milyen beképzeltség ez. Ez rettentő mélyen érintett engem, hogy beképzeltség az, amikor egy halálán lévő fiú belekapaszkodik az Istenbe, és elfogadja azt, hogy Jézus meghalt érte, és hogy ahol ő van, ott lesz ő is. Aki elhiszi azt, hogy ne féljetek, helyet készítek nektek. Nem illik beszélni sem a nehéz dolgokról, sem a halálról, sem az Istenben való bizalomról. Az Istenben való bizalom is tabu témává lett. Bizonyára Józsué is elmondhatta azt, hogy sok minden nem úgy történt az életemben, ahogyan szerettem volna, ahogyan elképzelte, hiszen hányan meghaltak útközben. Mózes sem mehetett be az ígéret földjére. Mennyi ínségen kellett keresztül menniük. És mégis azt mondja, teljes bizalommal az Istenről, egy szó sem veszett el abból, amit az Isten mondott. Minden beteljesedett. Utána azonban említi azt is, hogy hát, ha viszont kivonjuk magunkat az Isten ereje alól, kivonjuk magunkat, és más istenek alá hajtjuk a fejünket, akkor bizony kipusztultok erről a földről. És meg elhangzik a rossz. Elhangzik, hogy számolni kell azzal is, hogy bajba kerülünk, hogyha eltávolodunk az élő Istentől. Ez a másik témám, amivel gyakran szembesülök, hogy mennyire nehéz elfogadni a rosszat, mennyire nehéz elfogadni a nehezet, a büntetést a mai ember számára. Úgy nehéz elfogadni, mint ahogy egy gyereknek nehéz elfogadni azt, amikor az édesanyja nem ugrálja körül úgy, ahogyan ő szeretné. Éppen ezért nagyon sok anya ugrálja körül, és a gyerek mondja már meg, hogy mit kell csinálni. A gyerek az, aki koordinálja sokszor a családot. Mert a kisgyermek ilyen, hogyha az anya körül rajongja, akkor ő a jó anya, így gondol rá. Hogyha nem ugrálja körül, akkor ő a rossz anya. Hányszor volt, hogy az ódában láttam, hogy megdögönyözött egy kis gyerek egy anyát, hogy te rossz vagy, te rossz vagy. Igen, mert a kisgyerekben még ott van ez a hasítás, jó akkor, amikor jót tesz velem, rossz akkor, hogyha én úgy gondolom, hogy rosszat tesz velem. És ugyanez a hasítás jelenik meg az embernél, a felnőtt embernél is. Ha az Isten körül ugrál engem, akkor ő a jó Isten, hogyha nem, akkor elhagyott, nem hallgat meg. És ennek a következménye az, amiről már nagyon sokszor hallottam, gyülekezetben is, iskolában is, számtalan helyen, hogy az Ószövetséget nem lehet komolyan venni, nem lehet elfogadni, mert az tele van vérrel és háborúval. Hát hogy lehet ez az Istennek az igéje? Erre csak azt tudom mondani, hogy hát ugyanúgy van tele vérrel, ugyanúgy van tele háborúval, ahogyan a mi világunk. Semmivel sem több a vér benne. Mennyire nehéz elfogadni a mai embernek a rosszat? Mennyire nehéz elfogadni a mai embernek, tagadja inkább? De akkor az egész valóságot meg kell tagadni. Milyen nehéz a jót és a rosszat elfogadni és integrálni magunkba? Elfogadni azt, hogy mindkettővel munkálkodik rajtunk keresztül az Isten? Nem tudom, hogy pontosan milyen az összefüggés, de valahol biztos, hogy ott van az összefüggés a jó és a rossz tudásának a fájával. Egészen biztos. Kegyetlen a világ, mert teljesítménykényszerre épül, mert csak akkor fogadnak el, szeretnek iskolában, munkahelyen, családban, hogyha teljesítek, és ennek az ellenhatása az, aminek nagyon örülök, hogy a keresztény könyvpiac tele van most olyan könyvekkel, olyan írásokkal, amelyek hangsúlyozzák az Isten kegyelmét. Hangsúlyozzák az Isten szeretetét. Valami hasonló helyzetet élek át, mint Luther élt át akkor. Ott is ő is azt tapasztalta, hogy teljesíteni kell ahhoz, hogy elfogadják, fizetni kell a búcsú cédulákat, és így tovább. Hogy az Isten elfogadja, neki önmagát kínoznia kell. És aztán rájön arra, hogy szó sincs erről. Az Isten szeret, az Isten kegyelmez, egyedül a kegyelem. Hogyan tudjuk mi szolgálni az Istent? Megütötte a szememet ez a gondolat, amit a 24. fejezetben olvasunk. Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat. Hát ez azért ütött fejbe, mert nagyon sokszor használjuk ezt, hogy mi szolgálunk, meg hogy mi szolgatársak vagyunk. És erre azt mondja Józsué, ti nem tudjátok szolgálni az Urat. És mindjárt párhuzamba vehetjük Jézus szavát, hogy hát nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Valóban így van. Inkább ő tud szolgálni, inkább ő tud bennünket vezetni, szeretni, irányítani, mint mi őt. Ő szolgál felénk. Istent semmivel sem tudom rábírni arra, hogy elfogadjon, semmivel sem tudom rábírni arra, hogy kegyelemben részesítsen. Ő maga döntött úgy, hogy meghallgat. Ő maga döntött úgy, hogy elfogad. És tulajdonképpen a hit azt jelenti, hogy elfogadom az elfogadást. Elfogadom az elfogadást. Elfogad engem is, jóval, rosszal együtt. A múltammal, a jelenemmel, a jövőmmel, egész valómmal. Elgördít minden akadályt, hogy meghallgasson. Isten segítsen bennünket, hogy Isten elfogadását, ami neki nagyon sokba került, Jézus szolgálatába került. Kereszthalálig való szolgálatába került. Hogy ezt el tudjuk fogadni teljes szívünkkel. Ezt az egyet kérjük Istentől. Amen. Urunk Istenünk, hallgass meg bennünket. Kérünk téged, hogy légy velünk, és szolgálj felénk. Add, Urunk, hogy mi is tudjunk nyíltan beszélni félelmekről, nehézségekről, de a te benned való bizalmunkról is. Kérünk téged, tarts meg bennünket igédben, a hitben és a te veled való szeretet közösségben. Amen.